Élőben a városból.
Bár még az egyik hétfőtől a másikig sem sikerült átvinni az egyes villamos pályáját, most elméletben már a Fehérvári útig lehet majd utazni. És mit jelent az akadálymentesítés a Lágymányosi hídon? Ismét lesz egy híd, ahol jelzőlámpával oldják meg az akadálymentes átkelést. Másik témánk a biztosítás. Talán sokan nem is tudják, hogy ha tömegközlekedési eszközön utaznak, akkor a jeggyel együtt biztosításuk is van. Szerdán 14 órától jönnek a részletek, várja neked a szerkesztő műsorvezető Mátyási György.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Míg a hónap végéig beterjeszti a kormány a 29 pontos gazdasági akcióterv részleteit tartalmazó javaslatokat az országgyűlésnek. Ezek között lesznek gazdasági tárgyú indítványok, így a versenyképességet javító, bürokráciát csökkentő jogszabályjavaslatok, a szükséges adótörvények, valamint a költségvetés módosítása is, mondta el a Fidesz frakció vezetője. Az indítványok egy része összefügg majd az egészségügyi jogalkotással, a vidékfejlesztéssel és napirendre kerülhet a földtörvény ügye is, tette hozzá. A javaslatokat július 19-éig kell megtárgyalni a parlamentnek, ami egy feszített munkatempót igényel a képviselőktől, hangoztatta Lázár János. A Fidesz-KDNP pénteken délig hivatalosan is megnevezi a párt államfőjelöltjét, majd a frakciók hétfőn határoznak arról, hogy kire szavaznak a jövő keddi választáson az országgyűlésben, közölte szintén Lázár János. A Fidesz frakció vezetője elmondta, hogy elindult a kormánypártoknál a jelölési folyamat, ennek részeként meghallgatják például a hét közepén Balogh Andrást, az MSZP államfőjelöltje hétjét is. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, pedig a csütörtöki rendkívüli frakciülésen beszél majd, és itt már megismerhetik, hogy ő kit ajánl az államfői posztra, hangoztatta a Fidesz frakcióját irányító Lázár János. Nem változott a jegybanki alapkamat, az 5,25%-os szinten maradt az irányadó ráta. Erről döntött a monetáris tanács túlnyomó többsége, közölte Simor András, MNB elnök. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak is. A szakértők szerint decemberre akár 5%-ra süllyedhet az alapkamat, de a londoni elemzők most már azt várják, hogy lehet, hogy 5,25%-on marad. Tavaly júniusban még 9,5%-on állt az irányadó ráta. Újraindul a vasúti személyszállítás 5 szárnyvonalon a következő hónap július 4-én jelentette be Fónagy János államtitkár a parlament ülésén. Ismét közlekednek majd vonatok a Székesfehérvár-Komárom, Zirc-Veszprém, Karcak-Tiszafüred, Lajos-Mise-Kecskemét, illetve a Pápa-Csorna közötti vasútvonalon. Az árvízi károk elhárítása után helyreállítják még a Szilvásvárad és Putnok, valamint az Abaúszántó és Hidas-Németi közötti személyforgalmat is, tette hozzá az államtitkár. Újabb csúcsokat döntenek az üzemanyagárak, a gázolaj a héten 5, a 95-ös benzin pedig 2 forinttal kerül többe literenként. A benzin ezzel történelmi csúcsot ér el, átlagosan 345 forintba kerül majd, de újabb idei csúcsot 331 forintot mutat majd szerdától a gázolajára is. Több milliárdos a kár Mezőhegyesen a múlt heti vihar miatt. A termelőket 3,5-4 milliárd, míg a települést több 100 millió forintos kár érte, ezt közölte a Békés megyei város polgármestere. Csanád István egyelőre a nem végleges peslésekről számol csak be. Védett eredet nevű termékként nyilvánította a gyulai és a csabai kolbászt is az Európai Bizottság. Ezután ezek nevét vagy földrajzi megjelölését más nem használhatja a kereskedelemben. Brüsszelben jelentették be, hogy újabb magyar nevek lesznek az uniós országokban összesen mintegy 900 helyi tradíciójú terméket tartalmazó névlistán. Végül egy hír a labdarúgó VB-ről. Hatalmas győzelmet alatott Portugália Észak-Koreával szemben, kiütéses győzelmet, 7-0-ra győzött Portugália csapata Észak-Koreával szemben. Az időjárásról záporzivatar lehet még az éjszakai és a délutáni órákban is. A keleti ország részben lehet itt-ott napsütés, máshol többnyire borongós lesz az ég. A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul nagyjából. Holnap is hasonló hőmérséklet értékre számíthatunk. A középső ország rész felett lesz több felhő, és ott lesz hűvösebb, a kelet és a nyugati ország részben pedig napsütés lehet néhol 25 fokkal. Szerdára már megszűnik a nagyobb mennyiségű csapadék. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetséget 2006. november 1-én alapították Bécsben a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége és a Keresztény Szakszervezeteket Tömörítő Munkavilágszövetsége tagszervezetei által. Az MSZOSZ 1993. decemberre óta tagja mind a két szervezetnek, második kongresszusát tartja a szervezet. Vendégem György Károly, az MSZOSZ nemzetközi szakértője, a Magyar Szakszervezeti Delegáció tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az alakulás óta igen sok minden történt a világban, a legutóbbi és a legmegrázóbb a gazdasági válság volt, gondolom ebben mind a ketten egyetértünk. Milyen választ tud adni erre a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség?
Globális jellegéből fakadóan nem egy-egy országban történteket összegzi csak, hanem mindazokat a folyamatokat és jelenségeket, és talán ezen van inkább a hangsúly, ami közös. És az a baj, hogy amikor mi arról beszélünk, hogy a globalizáció mellett nemzetközi esednie kell a munkavállalói érdekképviseleteknek is, túl sok az ilyen közös. Azért mondom, hogy baj és túl sok, mert általában ezek azok a közös pontok, amik a munkavállalók kárára történnek. Ilyenek például nagyon sok országban teljesen elvált a termelékenység növekedése a bérek növekedésétől, és ennek eredményeképpen az 1930-as évek szintjén vannak a bérek a nemzeti jövedelemhez viszonyított arányokat tekintve.
Ez elég megdöbbentő.
Ez megdöbbentő bizony, vagy akár egy olyan adat, hogy 178 millió munkanélkülivel számolt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet két évvel ezelőtt, ehhez újabb 34 millió munkahely jött a globális válság által, és nagyon sok országban a krónikus munkanélküliség elsősorban a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatottakat érinti. Ez a bizonyos veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatottak aránya globális szinten 50,6%. Tehát a munkavállalók több mint fele van kitéve a veszélyeztetett foglalkoztatási formákban a munkanélküliségnek. És ha azt veszem, hogy a nők, akik a világ munkájának, az elvégzett munkának 66%-át végzik a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet felmérése szerint, a világ élelmiszertermelésének 50%-át ők állítják elő, ugyanakkor csak 26%-át kapják a béreknek.
Akkor értem, hogy miért lesz a témája a kongresszusnak az, hogy globális szakszervezetek létrehozását sürgesse. De hogyha végig gondoljuk, már eddig is volt nemzetközi összefogás, konkrétan arra gondolok, hogy egy-egy üggyel kapcsolatban volt nemzetközi összefogás, de mégis akkor hogyan képzelhető el a globális szakszervezet?
Én nem mondom, hogy új globális szakszervezetet kell létrehozni, hiszen ezek eddig is léteztek, és a nemzetközi szakszervezeti mozgalomban, a nemzetközi munkavállalói érdekképviseletek struktúráiban korábban három, most igazából két komolyabb szervezet van. Az ön által említett egy éve újra létrehozott Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, aminek az MSZOSZ is tagja, és a Szakszervezeti Világszövetség, ami a korábbi időkből, de ugyancsak jelentős tagsággal bírva tovább él. Ezek globális szinten próbálnak érdekképviseletet, érdekvédelmet biztosítani. Hogy ez hogy valósul meg, és eddig is hogy valósult meg, erről lesz nagyon sok szó Vancouverben, a Csendes-óceán partján, ami azért is lesz érdekes, mert ez az a pont, ahol nagyon erősen ütköznek az úgynevezett nyugati világ, a nyugati demokráciák és a távol-keleti egész más típusú munkaügyi kapcsolatok. A Nemzetközi Szakszereti Szövetség az elmúlt 4 év során azért tud tényleges eredményeket felmutatni. Ha azt veszem, hogy a ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tagjává vált a G20-ak folyamatának, ami korábban nem volt elképzelhető. Jelen van a világ 20 legnagyobb gazdasági hatalmának rendszeres csúcs találkozóin. Ez kimondottan szakszervezeti eredmény, hogy ebbe a folyamatba a tisztes munka, a társadalmi igazságosság, az úgynevezett igazságos globalizáció fogalmát bevittük. És ez fontos, mert amikor a nagy pénzügyi rendszereket, gazdasági rendszereket érintő politikai elvi állásfoglalások kidolgozása történik, akkor mi képviselni tudjuk közösen azt, hogy milyen globális rendszert képzelünk el.
Foglalkozik a kongresszus a klímaváltozás kontra fenntartható fejlődés témájával is. Érdekelne, hogy milyen lépéseket tehetnek a szakszervezetek a klímaváltozás következményeinek megakadályozásáért?
Hát a klímaváltozás következményei talán nem is megakadályozni kell, hanem át kell alakítani, és ez persze egy szemléleti kérdés is, életmódbeli kérdés is, de gazdasági és politikai kérdés is, át kell alakítani az eddig megszokott rendszereket.
Vagyis?
Nagyon sok helyen arról beszélnek, és azzal azonosítják a klímaváltozásba való beavatkozás esélyét, hogy hozzunk létre zöld munkahelyeket. A megújuló energiaforrások felhasználásába fektessünk be. Ugyanakkor mi azt mondjuk, hogy, és az MSZOS-ként ezt képviseljük, hogy lehet, hogy ennél hatékonyabb lehet adott esetben például Magyarországon is a jelenlegi munkahelyeket zöldebbé tenni. Értem, környezetbarátabbá, energiahatékonyabbá a felhasználás területén, és ezáltal új munkahelyeket lehet generálni. Ezek az új munkahelyek pedig mindenképpen a nagyon alacsony szintű magyarországi foglalkoztatás növekedéséhez vezethetnek. A bioenergia felhasználása, az adott országok energiapotenciájának jobb kihasználása, ez mind-mind új munkahelyeket tud teremteni, és ha ebben gondolkozunk, akkor a foglalkoztatás növelésében itt a szerepünk, hogy erre mutassunk rá, ezekre próbáljunk ösztönözni, és a kormányzati politikák alakításánál ezeket képviseljük.
Éppen a klímaváltozással kapcsolatban emlegetik a tudósok a migráció felgyorsulását, és ez is témája lesz a most következő kongresszusnak. Milyen javaslatokkal állhat elő a szakszervezet a migrációval kapcsolatban?
A migráció az tulajdonképpen visszatekintünk a történelembe, sok ezer éve napirenden lévő kérdés, tehát megint csak nem egy új jelenségről van szó, és ezért nagyon fontos a kongresszus.
De persze, bocsánat, hogy közbevágok, de hát azért jelentősen felgyorsult ez az elmúlt évtizedekben.
Természetes, csak vissza kell mindig menni, hogy milyen tapasztalatokra lehet építeni. A migráció egyrészt akkor működőképes, ha szabályozott keretek között folyik, a szabályozása semmiképpen nem korlátozó kell, hogy legyen, hanem ahogy az Európai Unióban is a munkaerő szabad mozgásának is egyenértékűnek kell lenni, és egyenértékűen kell kezelni a tőke, a szolgáltatások és az áruk szabad áramlásával egyenlő módon. Na most, ha ez igaz, akkor ehhez kell megfelelő szabályozásokat hozni, és ez pedig megint csak az globális szinten, hogy az alapvető munkaügyi normák, az alapvető munkavállalói jogok érvényesüljenek mindenütt, a munkavállalói foglalkoztatáshoz, szociális kérdésekhez való jog az mindenkit megillessen, és ezzel egyfajta egyenlő mérce álljon rendelkezésre a foglalkoztatásnál, az alkalmazásnál.
Na de ön is tudja meg én is, hogy a munkavállalói és a szakszervezeti jogok is nagyon jelentősen eltérnek a különböző országokban. Hogyan lehet ezt egységes szabályozás alá vonni? Legalább az Európai Unión belül.
Az alapelveket kell tisztázni, és lehet, hogy eltérnek a szabályozások, de ha azt kimondjuk, adott munkahelyen, adott munkáért, adott munkakörülmények mellett ugyanazt a bért, akkor ezzel lefektettem egy olyat, ami bármilyen rendszerben egységesen alkalmazható. Természetesen, ha a béreket tekintem, mindig is lesznek eltérések országonként. De egy adott helyen már is kivédtem, amennyiben természetesen minden a legális keretek között folyik, akkor kivédhetővé válik a egymás ellenében való kijátszásunk a vállalónak.
De mitől változna ez meg? Bocsánat, én a múlt héten pont ebben a műsorban csináltam egy anyagot egy ázsiai céggel, aki Magyarországon van, ahol szinte azt mondják, hogy a szakszervezet is be se engedik, csak biztonsági őr kíséretében, miközben néhány hónapja pont a Mercedes kapcsán beszélgettem egy MSOS-essel, aki azt mondta, hogy a németek meg azon csodálkoznak, hogy Magyarországon nem olyan erős a szakszervezet, a szakszervezeti érdekvédelem a munkahelyeken, mint Németországban, és akkor én most a két szélsőséget mondtam.
Pontosan ez a kérdés, hogy ezt hogyan lehet. Úgy lehet, hogy Magyarországon, és akkor vegyük a magyar valóságot, és ennek is megvan természetesen a leképeződése a nemzetközi fórumokon folytatott vitákban, ahol elmondjuk ezeket. Magyarországon van egy érvényes jogrend, ez a jogrend, hát talán leszámítva a legutóbbi kormánytisztviselőkre vonatkozó törvény, ez a jogrend a nemzetközi munkaügyi normáknak megfelel, amelyeket Magyarország is ratifikált, ezeket be kell tartani. Ezek betartatása pedig adott esetben kormányzati felügyeleti feladat is, és akkor ezt komolyan kell venni. És erre akkor oda kell figyelni. Az a baj, amikor különböző gazdasági, politikai, egyéb érdekek ezt felülírják, és akkor jönnek azok a problémák, amire ön is utalt. Különben nagyon érdekes, hogy a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség egyik fő feladata a munkavállalói és szakszervezeti jogok betartásának ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos visszaélésekre van figyelemfelhívás, és nagyon sokszor nem beszélünk arról, ami nálunk van. A világban igen súlyos jogsértések vannak, Kolumbia, ahol évente 50 és 100 közötti szakszervezeti tisztségviselőt gyilkolnak meg, és mehetnék tovább sorba a tényleg életbe vágó problémákon. Ugyanakkor Magyarországon, illetve a világnak ezen a térfelén, az úgynevezett civilizáltabb térfelén pedig naponta szembesülünk az olyan, hadd mondjam cinikusan, apró napi jogsértésekkel. És ez szörnyű, mert ezek az apró napi jogsértések egyre inkább bővülnek és mélyülnek. Pár évvel ezelőtt csak hallgattuk akár az orosz, akár a balkáni országok szakszereteinek problémáit, a bérek ki nem fizetéséről. Nota bene, Bács-Kiskun megyében, vagy akár az ország más részein is, Magyarországon is hasonló problémákkal szembesülünk, hogy cégek nem fizetik ki a munkavállalóknak, amíg annyira nyomott bért sem.
György Károllyal, az MSOS nemzetközi szakértőjével beszélgettem az elmúlt negyed órában annak apropóján, hogy második kongresszusát tartja a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Reklám. A Verklis egy gentry és az örömlány. 14 autentikus békebeli sanzon, melyre akár ácsferiek és a pásztorok is buliznának. Arcangeli. A bemutatkozó albumot keresd az Alexandra könyváruházakban és a hanglemezboltokban. www.arcangeli.hu.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Csökkent a munkanélküliség az észak-magyarországi régió 3 megyéjében májusban, legalábbis a számok ezt mutatják, és a szám sem csekély egyébként, 8000-rel kevesebben voltak a regisztrált munkanélküliek, de igyekszem hozzátenni, hogy még így is 103 000-en vannak munkanélkül ebben a régióban. A régió munkaügyi tanácsának soros elnöke Gúr Nándor van a vonalban. Jó napot kívánok! Mennyi állami támogatást kapott a régió, és valóban ennek köszönhető-e, hogy csökkent a munkanélküliek száma?
Hát ami a foglalkoztatás politikát közvetlenül érinti, tehát a decentralizált foglalkoztatási alapon keresztül jut el a régióba, az 4,8-4,9 milliárd forint, tehát nagyjából 5 milliárd forint. De szeretném rögtön hozzátenni, hogy a munkahelyi központ rengeteg munkát folytat a tekintetben, hogy külső források bevonását tegye, és hihetetlennek tűnik a szám, de ennek körülbelül a hatszorosát hozza be egyesztendőben különféle európai forrásokból. Tehát nagyjából 30 milliárd forintos nagyságrendű az a pénz, ami akár a foglalkoztatási feszültségek kezelésére, akár pedig a megelőzésére vonatkozóan rendelkezésre egy adott esztendőben. Ennek alapvetően három irányba tényleg a felhasználás. Sok eszközön keresztül alapvetően három irányba. Az egyik az, amit a munkaerőpiac igényel, tehát kőkeményen abba az irányba gondolkodva, bérszubvenciók, bértámogatások mellett keresztül, amire igény van szakmai foglalkoztatásokhoz illesztett, akár biztosítási, akár bértámogatás keretén belül, olyan típusú képzések, amelyek nem lánkulár alapok, tehát megint csak a munkaerőpiacsal szoros összefüggésben vannak, amelyek látható, bemérhető fejlesztésekkel párosuló igényekhez igazodnak, és hát Észak-Magyarország, Borsod-Abolcs-Zemplén megye ezen belül abban a helyzetben van, ahol a regiszterben nagyon-nagyon sokan vannak olyanok, akik maximum 8 általános iskolai végzettséggel bírnak, tehát itt elkerülhetetlen az, hogy mondjuk a köztípusú feladatokra, közhasznú, közcélú, közmunkaprogramok tekintetében forrásokat ne használjunk fel. De ez a három fő eszköz, amellyel a munkaerőpiaci helyzetet kezeljük.
Vagyis akkor valójában az, hogy 8000-el kevesebben voltak a regisztrált munkanélküliek, ez a másik oldalon azt jelentette, hogy ők akkor munkába tudtak állni.
Igen, és van egy másik szerencsésnek mondható vetülete a dolognak, az pedig az, hogy végre a munkáltatói igények is foghatók és mérhetőek. Nem azt mondom, hogy vége a válságnak, nem, de azt mondom, hogy van egy pozitív elmozdulás, és az első időszakban is most, ami a hátunk mögött van ebben az esztendőben, több mint 40 ezer olyan állásajánlat született, nyilván ebben benne vannak a köztípusú álláskínálatok is, amelyek gyakorlatilag mozgási lehetőséget adtak a regiszterben lévő emberek számára.
Ugye az előbb mondta, hogy 40 ezerre több új álláshelyet jelentettek be, és én azt is olvastam, hogy ebből 9 ezerre nem is kértek állami támogatást, ami megint csak jelent valamit. Minek tulajdonítja ezt a nagy váltást, mert hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és nagyon pozitív irány, amilyen fordulatot vett itt ez az egész.
Abszolút pozitív, így van. Két oka van, legalábbis én két okát látom a történetnek. Az egyik az, hogy sokkal inkább egymásra találtak a szerepvállalók az elmúlt esztendőben, mint a korábbiakban, tehát a szolgáltatást végző hálózati felület munkahelyi központ egyebek, és a gazdálkodó szervezetek, ez az egyik, tehát tájékozottak, ismerik, tudják a források hozzáférési lehetőségei adottak és ismertek a számukra. A másik pedig fogható módon a piaci igények tekintetében van egy pozitív előre mozdulás. Tehát a gazdálkodó visszajelzései támasztják alá ezt, hiszen a másik oldalról megközelítve nincs csoportos létszámleépítés, vagy messze nem olyan mértékben, mint amilyen a korábbiakban volt. De hát nem piacvesztésről szól a történet, hanem inkább stabilizálódni látszik a helyzet, és bizonyos felületeken már érződik az is, hogy vannak új piaci felületek, amelyekre rá lehet mozdulni.
Ön azt mondta, hogy a pénz többek között képzésre, közhasznú foglalkozás támogatására, a foglalkozás bővítésére, bértámogatásra költötték. Viszont egyről nem beszéltünk, segítették-e egyáltalán, elindult-e ott a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, mert hogy ez lehet még a másik útja annak, ugye?
Igen,
hogy...
a léptékek mások. Elindult, de ezek tekintetében a felhasznált források nagyságrendje az jóval kisebb mértékű, mint mondjuk a bérszubvenció keretek közötti támogatás. Azt mondhatom, hogy példaként munkahely teremtő beruházás címszó alatt, ha jól emlékszem, 51 pályázat jelent meg, és ebből tartalmi és formai jogoknak 42 meg is felelt. A munkahelyi központ és a munkahelyi tanács ezt támogatta, és a miniszter még a kormányváltást megelőzően mind kivétel nélkül jóváhagyólag pénzügyi támogatásban részesítette. Magyarul az ilyen típusú szándékok is abszolút módon kielégültek. Gyakorlatilag ez is segítette és segíti az elkövetkezendő időszakban a munkaerőpiaci helyzetkép alakulását. Persze nem szabad eltagadni azt sem, hogy mindig, mindenkor van bizonyos értelmi szezonális hatása is a folyamatoknak. Tehát a késő, a tél, a kora tavasz az mindig nehezebb időszak a munkaerőpiacon, mint a késő tavasz, a nyár vagy a kora ősz időszaka.
Már a mezőgazdasági munkák miatt gondolom elsősorban.
Akár a tekintetben, akár a szezonalitás vonatkozásában sok olyan típusú munkafeladat van, a mezőgazdaságin kívül is idegenforgalmi, turisztikai, sok minden egyéb más, ami bár télen is létezik, de messze nem olyan arányban, mint amilyen értelemben a tavasz végi, nyári, kora ősz időszakban.
A beszélgetés elején említette talán én is, hogy 103 ezeren vannak még munkanélkül ebben a régióban, Nyilván az egy lehetetlen kérdés lenne föltenni, hogy mikor lesz mind a 103 ezer embernek munkája, de azért jó részüknek nyilván kellene valamiféle munkát találni. Ön szerint milyen módon lehetne segíteni rajtuk? Én azt valószínűsítem, hogy ők azok, akiknek egyébként semmilyen képzettségük nincs, nem tudom, hogy jól érzem.
Nem teljesen így van, sokan vannak közöttük olyanok, akiknek nincs képzettségük, képesítésük. Nyilván az első megoldási alternatíva, minden fél év, egy év leforgása alatt történik meg, hogy szakmai képesítésben részesüljenek az emberek, tehát olyan szakmákat tanuljanak, amelyeket a munkaerőpiac igény. Ez az egyik. A másik, hogy amíg ez nem valósulhat meg, addig a köztípusú feladatok tekintetében a mindenkori színétől független kormány biztosítsa azt, hogy minden családban legyen legalább egy ember, aki dolgozik. Ez volt annak a filozófiának az alapja, ami az Út a munkának program kapcsán elindult. Tavaly 134 ezer ember volt érintett ennek a történetnek. Nagyon sok ilyen nehéz sorsú család vonatkozásában megoldási alternatívát nyújtott, és nem csak pénzügyi tekintetben, hanem morálisan is. Mert a gyermekek is azt látták, hogy a szülőnek el kellett menni, valamit csinálnia kellett.
Azt gondolom, tényleg nagyon aktuális kérdés Borsod-Abay Zemplén megyében, hogy az utóbbi idők árvizei kapcsán, hogy vajon azok, akiknek nincs munkájuk, miért nem biztosítanak számukra gátak építésében, gátak megerősítésében közmunkát, mégpedig nagy közmunkaprogramot?
Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy épp ma délután, meg a múlt héten is ezen típusú interpellációt nyújtottam be, és fogok elmondani a parlament falai között is. Mert azt hiszem, hogy a kézi munkaerő használata ezekben az ügyekben nemhogy nem nélkülözhető, hanem ez adja magát, ez kínálja magát. Tehát ezért érdemes ezeket a típusú feladatokat, mindegy, hogy utamunkába programnak nevezünk, vagy bármi más, ezeket a programokat az elkövetkezendő időszakban talán még tovább szélesíteni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Gúr Nándorral, az Észak-Magyarországi Régió munkaügyi tanácsának soros elnökével beszélgettem.
Köszönöm.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. A mai műsor szerkesztője Sós Éva, munkatársaim Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa
Dési János.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok. Örülök, hogy ma is velünk tartanak itt a Megbeszéljünkbe, amit témákat ajánlok Önöknek. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök internetes naplójában. Azt írta, lemond mentelmi jogáról, ha megvádolják. Így fogalmazott, ha megvádolnak, önként mondok le mentelmi jogomról, hogy vádlóim a politikai méregkeverők szemébe nézhessek. Ha a politikai küzdelmet bíróságon akarják lefolytatni, én állok elébe, vádolt helyett vádlójuk leszek. Vádulja ennek a torz, erőszakos megfélemlítésre játszó fideszes világnak, lelepjelezője a kétszínűségnek, a megtévesztésnek és a hazugságnak. Hozzáteszi még az Gyurcsány Ferenc, üzenem a Fidesz elnökének, a harc hát legyen harc, én nem fogok kitérni előle, de legyen annyira férfi, hogy ne a táskahordóit küldje rám, ne legyen gyáva, mert az nem csak neki szégyen, hanem az országnak is tudnivik, hogy gyáva a miniszterelnöket. Tehát Gyurcsány Ferenc írta ezt az internetes blogjában. Aztán a köztársasági elnök visszaküldte a parlamentnek az alkotmánybírók választásáról szóló törvényt. Sok gond nem lesz vele, mármint sólyommal, hiszen csütörtökön minden valószínűség szerint a Fidesz frakció megnevezi utódját, aki talán majd nem küldözgeti törvényeket vissza. Rövidesen csaszavazhatnak a médiacsomagról, a közmédiával sem lesz sok baja ezentúl a Fidesznek, hiszen szinte korlátlan hatalma lesz fölötte, és itt az önkormányzati reform is a választási szabályokat úgy alakítják, hogy a győztes szinte mindent visz. Tudják a telefonszámunkat 061-387-84-53, 387-84-52, és a remek SMS számunk, ne is szó, 06-30-30-30-95-3.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Megszületik augusztusban. Ugye emlékeznek, William Faulkner talán leghíresebb regényének ez volt mostanáig a magyar címe. Mostantól új címmel fog beívódni az olvasók tudatába, Augusztusi fények. A címadó, aki a könyv legújabb fordítója, Géher István, költő, esszé.